Én nem hiszem, hogy bárki olyan bankra akarná bízni a pénzét, aki feláldozza a profitabilitását teljes mértékben a fenntarthatóság oldalán, mert akkor majd egy idő után elbizonytalanodik, hogy visszakapja-e a pénzét, vagy kellő pénze lesz a banknak arra, hogy megfelelő innovációkat hajtson végre. A másik véglet meg, hogy szerintem olyat sem nagyon szeretne senki, amire azt mondja, hogy hát ez a bank ez bármit megfinanszíroz, amiből egy kis esély van rá, hogy pénzt tud rajta keresni, és semmiféle etikai normákat nem érvényesít a jogszabályokon túl. Az autógyáros példát, hogyha hozom, mondjuk arról kommunikálnak a legtöbbet, hogy lefestették az óvoda kerítését, ami egyébként egy tök szuper dolog, és semmi baj nincs vele, de valószínűleg nem ezen keresztül tudják a legtöbbet tenni a környezeti és társadalmi fenntarthatóságért, akkor ezen a szitán azért igyekezzünk átlátni, hogy nekik nem erről kellene beszélni, még ha ezt meg is említik, de az a fontos, hogy tényleg mindig azt nézzük, hogy mi az alaptevékenység, és abban ők mit tesznek.
Sziasztok, kedves nézők és hallgatók! Én Fajt Federika vagyok, ez pedig a Zkast, a HVG fenntarthatósági podcastja. Ha környezetvédelem, akkor bizonyára a mezőgazdaság, az energiaipar és a divat jut eszünkbe elsőre. De mi a helyzet a pénzügyi szektorral? A mai adásban Suba Leventével, a KNTH fenntarthatósági vezetőjével fogunk beszélgetni a pénzügyi szektor fenntarthatóságáról, és arról, hogy hogyan tud egy bank valóban környezetudatosan és etikusan működni, úgy, hogy azt az alaptevékenységén keresztül teszi. Ez az adás nem csak azoknak szól, akik banki döntéseiket szeretnék egy fenntarthatóbb alapra helyezni, hanem azoknak is, akik kíváncsiak, hogy a banki szektor hogyan tud egy zöldebb és igazságosabb világot megteremteni. Tartsatok velünk! A műsor támogatója a KNTH Bank, a fenntarthatóság és a zöld finanszírozás szakértője. Szia Levente, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és beszélgetünk egy picit a fenntarthatóságról a pénzügyi szektor kontextusában.
Köszönöm a meghívást.
Hát kezdjük is el, amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor jól megbeszéltük, hogy azzal fogjuk kezdeni, hogy definiáljuk azt, hogy mi egy banknak a core biznisze, és ehhez képest mit jelent neki a fenntarthatóság, és ezzel ellentétben pedig mi az, amikor valaki nem feltétlenül a core bizniszéhez kapcsolódóan fenntartható tevékenységekről kommunikál. Ezek lehetnek CSR tevékenységek, de adott esetben akár egyébként olyan dolgok is, amik nem feltétlenül valóban fenntartható törekvéseket tükröznek. Ez nálatok hogy működik, és mit jelent nektek az egyik vagy a másik?
Szerintem ez egy nagyon jó kezdő kérdés, mert rögtön segít szétválogatni nekünk, hogy nagyon sok mindent hallunk egyébként a bankoktól, hogy mit csinálnak a fenntarthatósággal, de szerintem, amit mondok, az egyébként lefordítható minden nagyvállalatra, ez még csak nem is bankspecifikus lesz. És én arra biztatok mindenkit, aki szereti ezeket az ilyen típusú kommunikációkat meghallani, elolvasni, hogy ezen a szemüvegen keresztül nézze a nagyvállalatoknak az ESG vagy fenntarthatósági jelentéseit, sajtóközleményeit, prezentációit, bármit. Én három szintet szeretek ebben megkülönböztetni. Az egyik a nagyvállalatnak tulajdonképpen bármilyen nagyvállalat, most adott esetben bank, ugye a saját működése, hogy amikor az a nagyvállalat egy üzemet működtet, egy gyárat, egy irodát, egy bármit, akkor ott milyen energiafelhasználása, hulladékkibocsátása, üvegházhatású gázkibocsátása, bármi hasonló van, vagy hogyha társadalmi dolgokra gondolunk, akkor a saját munkaerejével hogyan bánik. Ez a saját működés. Tehát tulajdonképpen lehet erről beszélni, és vannak olyan cégek, akiknek ez a legfontosabb, mert ezen keresztül fejtik ki a legnagyobb hatást. Egy bank esetében biztosan nem ez a legfontosabb környezeti vagy társadalmi hatás, amire egy bank hatással van, de ettől függetlenül fontos, tehát saját működés. A második, ha már ezen a logikai vonalon megyünk tovább, az a core business, vagy az alaptevékenysége az adott cégnek, hogy valójában az a termék vagy szolgáltatás, amit előállít az adott cég, az milyen hatással van a környezetre vagy a társadalomra. Ugye talán a legjobb példa erre, most nem is magunkkal kezdeném, hanem mondjuk egy autógyárral, ha kezdem. Ugye egy autógyárnak egész egyszerűen az az alaptevékenység, hogy autókat gyárt, és ott arra vagyunk igazából a legkíváncsibbak, hogy azok az autók milyen környezeti lábnyommal állítódnak elő, és majd leginkább mit okoznak abban a 20-30-40 évben, ami hasznos időtartamot eltöltenek az utakon, és majd a végén esetleg még hogyan lesznek ezek újra hasznosítva, ezek a gépjárművek. Tehát, hogy ha egy gépjármű gyártó bármi másról beszél, mint erről, akkor az nem az alaptevékenysége.
És ez ugyanúgy vonatkozik az elektromos autók gyártására
is. Ugyanúgy vonatkozik az elektromos autók gyártására is, és ugye a bank esetében, ugye ez a core business, vagy ez az alaptevékenység, ugye ez a hitelezés és a betétgyűjtés és a számlavezetés, hogy ezen keresztül mi hogyan hatunk a társadalomra, és hogyan hatunk a környezetre. És akkor a harmadik szintje a dolgoknak, ugye ezek a CSR jellegű programok, amikor tulajdonképpen nem a core businessünkön keresztül hatunk, hanem azt mondjuk, hogy egy valamilyen programot elindítva, akár ez egy kommunikációs, egy adományozási, egy figyelemfelkeltő, bármilyen más társadalmi vagy környezeti hasznosságú programmal felhívjuk a figyelmet egy problémára, ráirányítjuk a figyelmet, pénzt adományozunk egy adott szervezetnek, és ezt kommunikáljuk a külvilág felé. Ezzel semmi baj nincs, ezek nagyon jó dolgok, és én azt gondolom, hogy ez a három kategória, amit érdemes megkülönböztetni, ez egyik erősíti a másikat, és én azt gondolom, hogy egy jó működő fenntarthatósági stratégiában ez a három együtt működik, tehát odafigyelek arra, hogy én magam hogyan működök, odafigyelek, és ez talán a központja a stratégiának, hogy az alaptevékenységemmel, az értékláncomon keresztül hogyhatok, és mindezt megerősítem olyan CSR programokkal, amik a külvilág felé, illetve a saját dolgozóim felé is segítenek ezt az üzenetet nagyon szépen szimbolikusan elvinni, és ezek így egy egymást erősítő nagy verklivé tud válni ez a három történet. Ugye a bank esetében, hogy akkor egy kicsit bezoomoljunk a K&H-ra, és nem csak általánosságban beszéljünk erről, abszolút meg tudjuk különböztetni ezt a három szintet. Ugye ha kezdem a saját lábnyomunkkal, ahogy ezt hívni szoktuk, ugye ez erről szól, hogy hány autónk van, milyen autóink vannak, hány ingatlant üzemeltetünk, azok az ingatlanok, milyen energiahatékonyságúak, mennyi papírt használunk, mennyi szennyvizet bocsátunk ki, ugye ezek a kérdések.
Még gondolom társadalmi témák is, nem? Mert említetted az elején, hogy a munkavállalóknak a jól léte, stb. Az is ide tartozik.
Így van, tehát hogy a saját kollégáink a jól léte, hogy mennyire figyelünk oda arra, hogy a menedzsmentben megfelelő legyen a nemeknek az egyensúlya, mennyire figyelünk arra oda, hogy a kismamákat visszavárjuk a szülési szabadságról, mennyire figyelünk arra oda, hogy a kollégák esetleg otthonról is tudjanak munkát végezni bizonyos százalékban. Tehát ezek a típusú törekvések, ezek mind megjelennek nálunk is. Ezekkel foglalkozunk.
És már régóta foglalkoztok ezekkel?
2015 óta foglalkozunk kifejezetten a környezeti részével. Az, hogy a humánpolitikai vonalunkon mikor indultak el ezek a mérések, én azt meg sem tudom mondani teljesen őszintén, az biztos, hogy 2015 óta van olyan tervünk már, hogy a környezeti lábnyomunkat, ami a saját működésünkre vonatkozik, azt 80%-kal kell csökkenteni. Ugye itt az üvegházhatású gázkibocsátásokat 2030-ig. Ez ugye arról szól, hogy hibrid autókat vásároltunk, épületeket szigetelünk, hőszivattyús fűtésre állunk át, zöld energiát vásárolunk az energiafelhasználásunkhoz, csökkentjük a papírfelhasználást, csökkentjük az üzleti utaknak a számát, csökkentjük a repülős utaknak a számát. Tehát ez ugye évről évre egy harc.
Ez egyébként kihívás?
Abszolút kihívás.
Most nem csak az utazás, hanem az egész, tehát hogy ez a 80% az elég ambiciózusan hangzik.
Elég ambiciózusan hangzik. Én azt mondom, hogy viszonylag egyszerűen el lehetett jutni egyébként egy ilyen 60-70%-ig, ugyannek egy nagyon jelentős részét megadja az, amikor átáll egy cég arra, hogy zöld áramot kezd el vásárolni, ugye a gépjárműveknél elkezd odafigyelni, hogy alacsony fogyasztású gépjárműveket vásároljon, a nagyobb ingatlanokat ott akkor energetikailag korszerűsíti, és akkor itt így egyszer csak így elérkezik egy ilyen plafonhoz mindenki, ahol már azt mondja, hogy egyszerűen olyan döntések jönnek, ahol nagyon-nagyon sok pénzt kell elkölteni nagyon pici javulásra. Uh-huh. Amikor mondjuk egy olyan ingatlant kell már energetikailag korszerűsíteni, ami egyébként eleve is nem annyira korszerűtlen, tehát nem feltétlen indokolt gazdaságilag ez a felújítás, és a végén egy pici széndioxid kibocsátás csökken, és nyerhető még esetleg ezen keresztül. Tehát nehéz döntések vannak, úgyhogy mi most ilyen 74% körül állunk ebben, ha jól emlékszem a számra ebből a 80-ból, de ez az utolsó 5-6% ez a vérveríték könnyek.
Ez a nehezebb, mint az előző 20 akkor.
Hát igen, mondjuk lehet, hogy az üzemeltetéssel foglalkozó kollégák most ezért megostoroznának, de én azt gondolom, hogy ez a vége ugye nagyon nehéz lesz, hogy elérjük a 80-at is, ott ilyen nagyon fájdalmas döntések vannak benne, illetve hogy ebbe azt is beleszámoljuk egyébként ebbe a saját lábnyomba, hogy a kollégáink ingázása hogyan alakul.
Ezt is akartam kérdezni, igen, mert ez is nyilván nagyon sokat hozzátesz, meg, van, hogy mivel, saját, mivel jönnek, mennyit jönnek be.
Így van, ez a saját lábnyomunknak az úgynevezett scope 3 részének a tulajdonképp a legfontosabb lába, hogy hány napot jönnek az irodába, milyen messziről jönnek az irodába, milyen közlekedési eszközzel jönnek az irodába, és hát ugye itt ez, ennek a menedzselése azért nem olyan könnyű, itt azért megrögzött szokások vannak a kollégáknál, meg hát adottságok, amikkel egész egyszerűen meg kell barátkoznunk, és hát motiválnunk kell őket arra, hogy minél környezetbarátabban működjenek.
Hát most nagyon, nagyon jó lenne beszélgetni arról, hogy hogyan csináljátok ezt, meg a szemléletformálás részéről a kollégák irányába, de még nagyon sok témánk van.
Igen.
Az viszont még mindenképp érdekelne, hogy a net zero egyébként cél, tehát azt vállaltátok, hogy mondjuk 2050-re nullára csökkentitek ezt a fajta lábnyomot?
Itt kanyarodunk át akkor ugye az alaptevékenységre, és azért nem menjünk bele az előzőekben ugye annak a fejtegetésében, mert akkor elmegy vele a műsoridő, és akkor jogosan kapjuk meg azt, hogy arról beszélünk, ami nem a legfontosabb a bank esetében. Még csak érdekességként, hogy ez a saját működésünkhöz kapcsolódó lábnyom, ez kevesebb, mint 1%-a a teljes lábnyomunknak. Ez a mi esetünkben egyébként 5000 tonna szén-dioxid körüli szám egy évben.
Ez Magyarországra van.
Ez Magyarország, ez a KNTH csoport, beleértve bankot, biztosítót, alapkezelőt, mindenkinek együtt az együttes lábnyoma. És akkor itt van ez a bizonyos alaptevékenység, ami ugye az elefánt a szobában, ahogy
99%-a?
Ez nagyjából 99,1%-a az egésznek.
Akkor jól átértünk erre.
Hogyha számszerűsítjük. Ugye, és itt nagyon fontos megérteni szerintem a nézőknek, hallgatóknak, hogy mit értünk ez alatt, ezen a 99%-on, mert ez nem szokott egyértelmű lenni a hallgatóságnak. Ugye itt ha ugyanazzal a analógiával élek, amit szerintem könnyű megérteni az autógyártónak az analógiáját, hogy ott arra vagyunk kíváncsi, hogy amit ő kigurít autókat, azok majd milyen környezeti hatásokat, esetleg társadalmi hatásokat okoznak. A bank esetében az számít, hogy mi az, amit mi megfinanszírozunk, és amit mi megfinanszíroztunk, az milyen környezeti, esetleg társadalmi lábnyomot okoz, vagy ahova mi a befektetés jelleggel tettünk pénzt, akár az ügyfeleink pénzét, ahova befektettük az ő nevükben, az milyen környezeti és társadalmi lábnyomokat okoz. Hogy ez teljesen egy ilyen magyar hétköznapi példához én ezt lehúzzam, ezt a kérdést, azt mondom, hogy ha mi egy magyar családnak megfinanszírozunk egy Kádár kocka vásárlást, egy jelzálog hitelezés, a létező legelterjedtebb banki hiteltermék, akkor mi azt mondjuk, hogy az egy magyar kádárkocka durván 100 négyzetméter, és ha nincs túlzottan felújítva, hát akkor az olyan 5 tonna szén-dioxidért lesz felelős egy évben, ugye az energiafelhasználáson keresztül egy ilyen kádárkocka, vagy egy régi építésű családi ház.
Ami egyébként egy elég nagy probléma Magyarországon.
Ez egy elég nagy probléma Magyarországon.
A lábnyomunk szempontjából.
Hát nem csak a kádárkockák, úgy általában igen, az elavult
a szigetelés és a nem megfelelő fűtés.
Így van, és akkor azt mondjuk, hogyha mondjuk mi ennek az ingatlannak mondjuk az 50%-ára adtunk hitelt, akkor ennek az ingatlannak mi a fele kibocsátásáért ilyen közvetett módon, de felelősek vagyunk. És akkor itt visszatérve a kérdésedre, hogy most akkor net zero vagy nem net zero, mi a párizsi egyezményt írtuk alá KBC bankcsoport szinten, ugye a KBC az ami belga anyabankunk, és ebben azt vállaltuk, hogy a maximum 2 Celsius fokos globális felmelegedési célhoz igazítjuk a teljes finanszírozási és befektetési portfóliónkat.
Tehát nem a másfélhez, hanem a kettőhöz.
Ugye törekszünk a másfélre, de maximum 2 Celsius fok, ez ugye így van a párizsi egyezménynek a szövegében is. És ugye hogy akkor mindig megkapom, hogy ez ilyen nagyon patetikus, hát ez ilyen nagyon jó hangzik a kommunikációban, hogy a bank úgy finanszíroz, hogy maximum 2 Celsius fok, de hát ugye ez mit jelent a mindennapokban. És akkor itt jön be ez a fajta logika, amit az előbb mondtam, mondjuk egy család a háznak a finanszírozásánál, ugye felmerül a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy mennyit bocsát ki egy családi ház, meg hát nem minden kádárkocka ugyanolyan, ugye energiahatékonysági tanúsítvány, úgy hívják a varázsszót itt ebben az esetben, abból ki is lehet számolni, sőt az új típusú energetikai tanúsítványok már tartalmazzák is a háznak a szén-dioxid kibocsátását, tehát ugye adatokra van ehhez szükségünk, És ha végignézünk a portfóliónkon, mert nyilvánvalóan nem csak lakóingatlanokat finanszírozunk, akkor ugye az ingatlanok esetében az energiahatékonysági tanúsítványon keresztül lehet megfogni, a gépjárművek esetében nyilván a gépjárműgyártók által rendelkezésünkre bocsátott adatokon keresztül lehet megfogni, hogy mennyi ez a kibocsátás, amennyi az adott gépjárműhöz kapcsolódik, és ugye a vállalatok ebben a ilyen szempontból a nehéz diókot és a KKV-k, hiszen a nagyvállalatoknak még csak-csak van, vagy talán a közeljövőben lesz széndioxid kibocsátási adata, de ugye a KKV-knak ugye nincs erre kötelezettsége, hogy ilyen adatot előállítsanak egyáltalán, vagy szolgáltassanak, úgyhogy ezekben az esetekben itt nyilván becslésekkel élünk a portfólióra. És akkor itt jön be az, hogy ahogy összeszedtük ezeket az adatokat a legfontosabb finanszírozási portfólióinkra, ott azt mondtuk 2021 végén, hogy akkor ez a bázis, és a bázisunkhoz képest akkor, ha nézzük ezt a maximum 2 Celsius fokos globális felmelegedési pályát, akkor hogyan kellene szektoronként ezeknek a kibocsátásoknak csökkenni ahhoz, hogy ugye ez a 2 Celsius fok ez teljesüljön. És ugye ebből kijöttek azok a számok, amiket mindenki meg tud nézni egyébként a fenntarthatósági jelentésünkben, amit megtalál a weboldalunkon, hogy melyik portfóliónknál hány százalékkal kell csökkenni. És a végén ezek tulajdonképpen, mert ez még mindig egy kicsit ilyen misztikus, nagyon tudományos varázslásnak tűnhet, amit én itt elmondtam, de a nap végén ezek azért nagyon egyszerű üzleti, hogy mondjam, ilyen elvekké, vagy üzletirányítási elvekké bonthatók le, amikor például azt mondjuk, hogy a lakóingatlan finanszírozásnál nagyon törekszünk rá, hogy minél jobb energiahatékonyságú ingatlanokat finanszírozzunk. Vagy ha valaki vesz egy rossz energiahatékonyságút, akkor újítsa fel, akkor szeretnénk neki arra is finanszírozást nyújtani, hogy felújítsa ezt egy jobb energiahatékonyságú ingatlannak. Ha az autókat beszélek, akkor minél több elektromos autót, vagy kisebb fogyasztású, akár belső égésű motoros autót finanszírozzunk. Ha mondjuk erőműveknek a finanszírozásáról beszélünk, energiatermelő kapacitásokról, akkor minél több napelemet, szélerőművet finanszírozzunk, és minél kevesebb fosszilis energiát égető erőművet finanszírozzunk. Tehát a nap végén ezek egészen egyszerű üzletirányítási elvekké vezethetők vissza, aztán persze ezt számszerűsítenünk kell nekünk évről évre, sőt negyedévről negyedévre, hogy hogy állunk, az már nem olyan egyszerű, azért a adatok nem állnak olyan nagyon bőségesen a rendelkezésünkre.
De akkor azt jól értem, hogy lényegében a bank valamilyen szinten átvállal felelősséget a lakóingatlan tulajdonosától a kibocsátás tekintetében, azért, mert ő finanszírozza azt?
Hát, hogy átvállalunk felelősséget, ez ugye mit jelent ez, hogy átvállalunk felelősséget? Inkább azt gondolom, magunkat is felelősnek érezzük azért, hiszen azáltal, hogy mi pénzt adunk annak az ingatlannak a felépítésére, vagy a megvásárlására, igen, mi is felelősek vagyunk ezért. Nyilvánvalóan mi nem tudjuk felújítani az ügyfelünk helyett, mi nem tudjuk meghozni azt a döntést, hogy azt az ingatlant fel kell újítani, nem mi fogjuk kifizetni a gázszámlát, vagy a villanyszámlát abban az ingatlanban. Tehát ezért mondom mindig azt, hogy egy ilyen közvetett felelősséggel bírunk ebben a tekintetben, de közvetettel viszont bírunk, igen.
És egy ilyen, ennél a példánál maradva, egy ilyen esetben például a kollégák próbálják pozitív értelemben befolyásolni az ingatlan tulajdonosát, hogy újítsa föl az ingatlant, hogy kevesebb legyen a kibocsátása, tehát hogy ilyen szinten is már megjelenik nálatok ez, hogy aki mondjuk hitelügyintézéssel foglalkozik, megmutatja, hogy egy ilyen konstrukcióban ebben is tudnátok segíteni, és akkor ez ezért meg ezért lenne jobb a
ez alapvetően attól,
meg amúgy a pénztárcájának is valószínűleg. Igen,
ez alapvetően attól függ, hogy milyen stádiumban kerül hozzánk az ügyfél. Ugye nagyon sokszor már ugye azzal jön be az ügyfél, hogy ő kinézte az ingatlant, akár már le is tette a foglalót az ingatlanra, és akkor ő most keresi, hogy melyik bank az, aki a legjobb kondíciókkal tud neki finanszírozást nyújtani. Ebben az esetben én nem gondolom, hogy a bank el fogja tudni őt téríteni a szándékától, tehát ebben az esetben egy kicsit már kötött pályán mozgunk. Amennyiben nyilván ilyen tapogatózó jelleggel még a folyamat elején tér be egy ügyfél a bankfiókba, és megkérdezi, hogy milyen lehetőségek vannak a finanszírozásra, akkor ott a kollégáink nyilvánvalóan mondani fogják neki, hogy egyébként, hogyha megfelelő energiahatékonyságú ingatlant választ, akkor ugye van például zöld jelzálog hitel termékünk, és akkor az a zöld jelzálog hitel az olcsóbb lesz neki, tehát mindig törekszünk, hogy ez a legolcsóbb a kínálatunkban, olcsóbb lesz, mint egy normál jelzáloghitel, ami azért futamidő alatt nagyon sok 100 000 forint megtakarítást jelenthet, még ahhoz a megtakarításhoz hozzáadva, amit ugye az energiaszámlákon meg fog takarítani az ügyfelünk. Tehát én azért azt gondolom, hogy nem dimenzionálnám túl a saját szerepünket, nem mi leszünk azok, akik eltérítik.
Hát nyilván meg nem akarom levenni a felelősséget a magánszemélyekről, csak tényleg kíváncsi vagyok.
Így van, de törekszünk rá, és ami mindig azt mondja, ami a mi eszköztárunkból tellik, azt megtesszük ezért. Ugye nyilván kommunikáljuk a témát, azért például most ugye ebben a podcastban is. Nyilván a terméket biztosítunk hozzá, tájékoztatást biztosítunk hozzá, egy jobb árat biztosítunk ehhez a termékhez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az a harc, amit vívunk, és ugye ez nem csak az ingatlanoknál, a lakóingatlanoknál téma, hanem általában ugye a fenntartható pénzügyeknél téma, hogy sokszor megkapom azt a kérdést, hogy na most akkor az ESG menti meg a világot, vagy hogy most akkor mit gondolunk mi erről az egészről, és akkor én azt szoktam mondani, hogy nyilvánvalóan nem.
Ez egy eszköz,
és ez egy nagy, hogy mondjam, egy társadalmi szövetnek egy része, vagy egy társadalmi gazdasági szövetnek egy része az, hogy ugye a nagyvállalatok is ugye megkapják azt a felelősséget, hogy a saját eszköztárukkal járuljanak hozzá a fenntartható átálláshoz, ugye motiválják a saját értékláncukban akár a vevőiket, akár a beszállítóikat a fenntarthatóbb döntések meghozatalára, de azt is szoktam mondani, hogy ha ebben a küzdelemben egyedül vagyunk, az egy nagyon hatékonytalan küzdelem lesz, tehát ugye ha itt folyamatosan kell, hogy legyen a kormányzati politikáknak nagyon erős szerepe, ugye adókedvezményektől elkezdve vissza nem térítendő támogatásokig, nyilván a társadalomnak az általános ébersége vagy fogékonysága ezzel a témával kapcsolatosan megkerülhetetlen, a különböző szabályozószervek, EU-s szabályozószervek, jogszabályi környezetnek a tiltásai, meg a korlátai, és hát ehhez még hozzájönnek a nagyvállalati politikák, akkor ez így egy nagyon szépen működő egészet tud képezni, amikor ezek felé a célok felé lehet haladni. Ugye nyilván, ha ez valahol megbicsaklik, és a végén csak egy-egy szereplő szigetszerűen próbál ebben működni, az egy kevésbé hatékony harc lesz, vagy küzdelem lesz. Az ingatlanok az pont egy olyan téma, a lakossági ingatlanok, ahol azért az egy nehéz diót, ezt be kell vallani, hogy Magyarországon az ingatlanok energiahatékonysága nincs igazából fókuszban. Ugye amikor a 2 évvel ezelőtt körülbelül ugye az ukrán háború kitörésekor, vagy után ugye megemelkedek az energiaárak ugye a nagyobb fogyasztóknak a magyar háztartások közül, ott hirtelen akkor volt egy nagy eszmélés ugye energiahatékonyság ügyben, de amennyire én tudom, most újfent kevésbé van fókuszban már az ingatlanoknak az energiahatékonysága. De vannak olyan területek, ahol nagyon jól tudunk haladni az ilyen célok irányába, például a jármű finanszírozásnál, ott mi tipikusan ugye vállalati flottákat finanszírozunk, és egy nagyon jó, nagyon kedvezményes finanszírozást biztosítunk például az elektromos járművekhez, és azt látjuk, hogy a vállalatok azért nyitottak arra, hogy egyre inkább mozduljanak az elektromos járművek felé, és ott például, ha ránézek arra a pályára, amit nekünk be kell futni 2030-ig, hogy hogyan csökkenjen a flotta finanszírozásunknak a szén-dioxid kibocsátása, ott nagyon jól állunk ebben, és időarányosan túl is teljesítettük már a tervünket.
Ezek nagyon jó példák voltak, de biztos, hogy van még jó pár. Nekem eszembe jutott 2, amit itt szoktam látni, mint felhasználó a banki applikációban, vagy amikor akár készpénzt veszek föl. Az ilyen például az, hogy lehet csak, hogy a karbon lábnyomomat kiírja a vásárlásaim alapján a banki applikáció, ez az egyik, a másik meg az, hogy felajánlja az utalásnál, vagy a készpénzfelvételnél, hogy adományozzak egy szervezetnek az utalás összegének valamennyi százalékát. Tehát ezek olyan, nem tudom, hogy például ezek vannak-e nálatok, ezzel nem árva kell titkot, hogy nem a KNTH-nál vagyok, de hogy, és ezért hozom ezeket a példákat, mert nekem ezek picit ilyen gyanúsak voltak. Szóval, hogy ezekkel kapcsolatban én azt éreztem, hogy hát így próbálja rám tolni a felelősséget, hogy csökkentsem a karbon lábnyomomat, meg igazából nem is a felelősséget, hanem egy ilyen rossz érzést kelteni bennem, hogy több vagy kevesebb, mint az átlag, és ez tud hasznos lenni, de igazából még az én esetemben sem vezetett oda, hogy ezzel bármit is csináljak. Pedig én azért azt gondolom, hogy elég tudatosan gondolkozom, meg élek. Szóval, hogy ti ilyen lehetőségeket használtok-e, vagy ilyen termékeitek úgymond, vagy ilyen kezdeményezéseitek vannak-e, és hogy ezek kapcsolódnak egyáltalán a core businesshez, vagy sem, tehát hogy ezt így te hova kategorizálod?
Én azt gondolom, hogy kapcsolódnak a core businesshez ezek az ilyen típusú kezdeményezései bármelyik banknak. Mi is nagyon gondolkoztunk, hogy bevezessük-e például ezt a vásárlások után számított karbonlábnyomot, amit több bank is bevezetett egyébként egész Európában, sőt világszerte ez egy viszonylag népszerű kezdeményezés lett. Mi azért döntöttünk úgy, hogy egyelőre ezt nem vezetjük be, és nem mondom azt, hogy nem is fogunk ezzel élni, de egyelőre nem vezettük be, mert azt gondoltuk, hogy az egy dolog, hogy megmutatjuk az ügyfelünknek, hogy ezzel a vásárlással körülbelül nyilván egy becsléses alapon esetleg mennyi széndioxid kibocsátáshoz járult hozzá, vagy esetleg mennyi hulladéktermeléshez járult hozzá, de tekintve, hogy a pontos kosárösszetételt nem ismerjük egy vásárlásnál, csak azt látja egy bank ebből, hogy ez 10-20-30 ezer forintos vásárlás volt. Így ebből igazából nem tudjuk azt mondani neki, hogy figyelj, kedves ügyfél, hogyha kevesebb, nem tudom én, banánt vettél volna, vagy esetleg kevesebb argentin hátszint vásároltál volna, akkor sokkal fenntarthatóbb lenne, hiszen lehet, hogy egyébként is nem tudom én, magyar medgyet vásárolt. Tehát, igen, hogy ez,
vagy csomagolásmentes dolgokat.
Vagy csomagolásmentes boltba vásárolt. Tehát, hogy ez a része kevésbé adunk egy valamilyen megoldást az ügyfél kezébe, ellenben egy kis szorongást plántálunk.
Igen, ugyanezt éreztem.
Bele, úgyhogy de azért a pozitívumait is, hogyha elmondom ennek a megoldást, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy minél több fogyasztás, annál nagyobb környezeti lábnyom. Tehát én nem állítom azt, hogy ezek a megoldások rosszak, de látni kell a korlátait ezeknek a megoldásoknak. És egyébként lehet, hogy ma Magyarországon olyan szinten vagyunk általában a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteknek, és most nem rólad beszélek, hanem nyilván a témáról jóval kevesebbet tudoknál, hogy egész egyszerűen, ha azt mondjuk, hogy több fogyasztás, nagyobb környezeti lábnyom, ez bőven elég üzenet, és ezzel sem okozunk kárt, még ha nem is a legjobban célzott üzenet egyébként. Ugye a különböző adományozásoknak, vagy faültetési opcióknak a felajánlása, az nekem személy szerint szintén kevésbé szimpatikus, hiszen itt ugye rátoljuk az ügyfélre a felelősséget, hogy ugyan mi is ültethetnénk fát, vagy ugyan mi is adományozhatnánk, de tedd meg ezt te, vagy tedd meg te is, és akkor ez megint egy kis lelkiismereti kérdést csinálunk ebből az ügyfélnél. Szerintem fontos látni, hogy mindig azt próbáljuk követni a K&H-ban, hogy olyan témákról kommunikáljunk, és olyan témákban ajánljunk az ügyfelünknek bármilyen megoldást, amiben mi tudunk segíteni, amihez úgymond van közünk. És mi éppen ezért egy olyan kalkulátort vezettünk be már évekkel ezelőtt a weboldalunkon, ami szintén egy ingyenesen elérhető kalkulátor, ahol bárki, aki felmegy oda, egy pár adat megadásával ki tudja kalkulálni, hogy a lakó ingatlan, amiben lakik, az milyen energiahatékonyságú lehet körülbelül, tehát itt építési évet kell megadni, nyilván a családi ház vagy lakás, milyen fűtés van benne, tényleg olyan adatok, amit a leglaikusabb laikus is, én azt gondolom, meg tud adni, és ki fogja dobni körülbelül ez a kalkulátor, hogy ez körülbelül mennyi széndioxidot bocsát ki az ingatlan, mennyi energiahasználata van ennek az ingatlannak, sőt, el lehet egy picit játszani, hogy ha kicserélem a fűtést, ha leszigetelem a falat, ha kicserélem a nyilászárót, akkor mennyivel fog csökkenni a széndioxid kibocsátása az ingatlannak, és mennyit tudok esetleg a rezsiszámlán spórolni. Szerintem ez egy sokkal adekvátabb kalkulátor, ha már valamit kalkulálni akarunk, mert azt mondjuk, hogy itt igazán nagy hatást tud elérni valaki, hiszen tonna széndioxidok repkednek egy magyar elavult ingatlan esetében is, és ehhez tudunk adni egy zöld hitelt, segítünk felújítani ezt az ingatlant, és kézzelfogható előnyei lesznek az ügyfélnek, akár a pénztárcája, akár a komfortérzete, akár az ingatlan értéke tekintetében. Tehát szerintem ez egy adekvátabb megoldás, hogyha már segíteni akarunk az ügyfeleknek elköteleződni ezekben a témákban.
És vannak egyébként még ilyen példák, amiket tudnám mondani, hogy minél jobban megértsék a nézők és hallgatók, hogy mik azok a konkrét termékek akár, amit a K&H biztosít, hogy kicsit fenntarthatóbb életmódot tudjanak az emberek folytatni, vagy olyan termékek akár, amivel tudják az emberek, tehát hogy szemléltetitek, hogy ti ezzel fenntarthatóbb vállalatként működtök.
Ha rátérünk, hogy milyen termékekkel tudjuk segíteni az ügyfeleket, ugye akkor említettem a zöld jelzálogit, tehát ami kifejezetten az eleve már jó energiahatékonyságú ingatlanok vásárlásához, és még inkább ezeknek a rosszabb energiahatékonyságú ingatlanok felújításához nyújt segítséget. a vállalatoknak, vagy akár a KKV-knak, mikrovállalkozásoknak is tudjuk ajánlani a zöld autóleasing termékünket, ahol a 100%-ban elektromos hajtású járműveknek egy nagyon előnyös finanszírozást biztosítunk. Bárki számára elérhető egyébként, aki elektromos autóval rendelkezik, az elektromos autókhoz passzoló kaszkó termékünk a biztosítónál, ahol amellett, hogy egy nagyon versenyképes áron adjuk ezt a terméket, emellett még az elektromos autóknak a különböző specialitásaira is biztosítást nyújt, például a töltőkábelnek a meghibásodása vagy ellopása esetén is térít. És ami nagyon fontos, ugye nem csak a hitelekről, vagy ne csak mindig a finanszírozásról beszéljünk, hogyha rátérünk a befektetési lehetőségekre, és ugye a lakosság esetében ez még egy abszolút adekvát megoldás, hogy amikor valaki úgy dönt, hogy leköti a pénzét bármilyen formában, hogy hozamot realizáljon rajta, akkor is van lehetősége arra, hogy olyan formában tegye ezt, ahol olyan cégeket támogat a pénzén keresztül, akik fenntarthatósági kritériumoknak megfelelnek. Ugye a befektetési alapok, mint egy befektetési forma, én azt feltételezem, hogy a hallgatóknak és a nézőknek ismertek. Ugye amikor egy alapkezelő összegyűjti a kisbefektetőknek a pénzét, és azon a pénzen ugye vagy vállalati, vagy államkötvényeket, illetve vállalati részvényeket vásárol az esetek többségében, és az azok a realizált hozamot pedig visszajuttatja ugye a kisbefektetőknek. Ugye ezeknek az alapoknak már létezik évek óta egy EU-s szabályozása, ahol hát a úgynevezett világos zöld és sötét zöld kategóriákba is besorolja őket. Ugye mondjuk ez a világos zöld és a sötét zöld, ez kicsit már az ilyen utcai elnevezése. Ugye ha ezt most nagyon szakmailag mondanám, ugye az SFDR szerinti 8-as cikkely szerinti és a 9-as cikkely szerinti alapokról beszélünk. Ugye a 8-as cikkely szerinti alapok ezek a világos zöld alapok. Ha nagyon egyszerűen próbálom megfogalmazni, akkor ezek olyan alapok, ahol fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vesz az alapkezelő a nyilván a profitabilitási szempontokon túl. A sötétzöld, azaz a 9-es cikkely szerinti alapok pedig olyan alapok, ahol az alapnak a kifejezett célja a fenntarthatósági szempontoknak a teljesítése, nyilván azért nem figyelmen kívül hagyva a megtérülési és profitabilitási szempontokat sem. És ugye amikor valaki a KNTH-nál befektetési alapot vásárol befektetőként, akkor nagyon nagy számosságban tudunk ilyen világos zöld, avagy sötét zöld termékvariánsokat ajánlani, és ugye, hogy egy kicsit megfoghatóbbá tegyük, hogy akkor mit jelentenek ezek, mondjuk a világos zöld alapoknál is egy elég széles kizárási lista szerepel, tehát mondjuk azt mondjuk, hogy biztos, hogy semmiféle olyan vállalatnak a részvényei vagy kötvényei nem szerepelnek a befektetési portfólióban, akik mondjuk akár szénnel foglalkoznak, vagy a fosszilis energiának bármilyen ágával foglalkoznak, vagy esetleg társadalmiak bármilyen kérdőjeles reputációjuk van, mondjuk gyermekmunkától elkezdve, esetlegesen bármilyen munkavállalói visszaéléssel kapcsolatban ügybe keveredett, vagy ítélet született ellene.
Tehát nem csak környezeti, hanem társadalmi
nem
szempontból
csak környezeti, hanem társadalmi szempontból is szűrjük a cégeket, és azt mondjuk, hogy akinek itt egy rossz rétingje, valamilyen rossz előzménye, vagy előélete van, őket kizárjuk a befektetési univerzumból, még akkor is, hogyha esetleg pénzügyileg pedig racionális lenne ebbe a cégbe fektetni. Ugye a világos zöld alapoknál emellett még szoktunk különböző tematikákat követni, hogy például azt mondjuk, hogy ez az alap mondjuk akár az egészségüggyel foglalkozó cégeket előnyben részesíti a befektetéseknél. Vagy azt mondjuk, hogy az ESG rating szempontjából egy adott szektorban a top 20%, top 50%-ba tartozó cégekbe fektet ez az alap. És ugye, ha rákanyarodok a sötétzöld alapjainkra, azért ebből kevesebb van, ez szakmailag nagy kihívás egy ilyen alapot összerakni.
Ezek nem csak magyar cégek, vagy?
Nem, sőt, ezek kifejezetten nem magyar cégek az esetek többségében. Tehát ezek globális merítéssel dolgoznak ezek az alapok. Azért Magyarországon a tőzsdepiac, kötvénypiac, vagy részvénypiac, kötvénypiac azért túl kicsi ahhoz, hogy kellő diverzifikálással egy ilyet létre lehessen hozni. A sötétzöld alapoknál pedig kifejezetten arról van szó, hogy olyan cégek papírjaiba fektetnek ezek az alapok, akik vagy társadalmi, vagy környezeti szempontból egy hasznos terméket vagy szolgáltatást állítanak elő. Például mondjuk egy szennyvízkezelő rendszerek, megújuló energiát előállító rendszerek, vagy megújuló energiatermelők részvényeibe vagy kötvényeibe fektetnek ezek az alapok. Egyébként ezeknek az alap, ezen alapok közül többnek az ilyen ESG típusú teljesítményét a weboldalunkon meg is lehet találni, ahogy azt mondjuk például, hogy egy alapnak van egy olyan célkitűzése, hogy a benne lévő cégeknek a széndioxid kibocsátása bizonyos ütemben csökkenjen, ezt követjük is, tehát a weboldalunkon ezt meg lehet nézni, hogy az alap, a cégek, akik az alapnak a részvényeit képezik, ők hogyan sikerült csökkenteniük a széndioxid kibocsátásukat, vagy hogyan alakul az ESG ratingje ezeknek a cégeknek. Tehát ez nyomon követhető a weboldalon, úgyhogy én bárkit biztatok arra, hogy szeretne a pénzét úgy forgatni, hogy fenntarthatósági célja is legyenek, hogy nézzen szét.
Hát arra nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy erre hányan tartanak igényt, tehát hogy erre van bármennyi rálátásod, hogyha valaki bemegy, és szeretne befektetni nálatok, akkor keresi ezeket kifejezetten, tehát ez a jellemző, félek, hogy nem, vagy jön és szeretne befektetni, és ti ajánljátok ezt neki, és egyébként akkor utána nyitott rá, vagy nem is nyitottak rá az emberek. Ugye ezzel kapcsolatban van-e tapasztalat?
Tehát kevesen vannak azok, akik kifejezetten ezt keresik, ha teljesen őszinték vagyunk, viszont amikor a kollégáink a bankfiókokban, vagy akár az online értékesítés keretén, mert megmutatják nekik, hogy van ilyen lehetőség is, és egyébként a hozamukat tekintve elmagyarázzák, hogy milyen különbség lehet, de hosszabb távon egyébként nem látunk ezek között igazán különbséget, tehát a hagyományos és a világos zöld, sötét zöld alapok között, akkor az ügyfeleknek a nagy többsége az nyitott erre, azt el tudom mondani, hogy egyébként az alapjainknak a több mint 50%-át már ezek az ilyen típusú alapok teszik ki.
Itt is van azért egy jókora szemléletformáló feladatotok, meg tevékenységetek, hogy egyáltalán ezek, egyrészt azért beemeltétek ezeket a portfólióba, úgymond, meg a kínálatba, de az is, hogy erről kommunikáljatok az ügyfeleknek, és kvázi erre a jó útra térítsétek őket.
Igen, de mi úgy látjuk tényleg, hogy az ügyfelek fogékonyak erre. Tehát, hogyha azt látják, hogy hosszú távon a hozamban nincs jelentős eltérés, akkor abszolút nyitottak arra, hogy ilyen termékekbe fektessék a pénzüket, vagy legalábbis a pénzüknek egy részét.
Említetted, hogy például ezekről kapcsolatban is van információ a honlapotokon. Az is nagyon érdekelne, hogy úgy általánosságában véve, amikor ti kommunikáltok a fenntarthatóságról, azt ti hol teszitek, hogyan teszitek, hogy egy laikus ember, aki mondjuk nálatok bankol, vagy az is, aki nem, az hol találja ezt az információt, és hogy könnyen elérhető-e számára?
A honlapunkon, ha valaki szétnéz, akkor a fenntarthatósági jelentésünket ajánlom elsősorban. Ez rögtön a nyitólapunkon, ha legörget a legaljára, ott fogja megtalálni a linket hozzá. Ebben igyekszünk minden tekintetben kellő információt nyújtani az ügyfeleinknek. És én azt javaslom bárkinek, aki a valamely nagyvállalat, azon belül akár bank tekintetében szeretne tájékozódni, hogy az adott vállalat, amit ő választani készül, vagy ahol már éppen valamilyen szolgáltatást vagy terméket igénybe vesz, szeretné megítélni, hogy mennyire zöld. Nézzen szét elsősorban a fenntarthatósági jelentésében, és gondoljon arra, amit itt az elején is mondtam, hogy mi ennek a cégnek az alaptevékenysége, és az alaptevékenységben mennyire jelenik meg a fenntarthatóság. Tehát ha csak azt látja, hogy ez a cég ez csak CSR programokról kommunikál, vagy csak olyan dolgokról kommunikál, amik szerintem nem olyan túl nagy jelentőségűek, és arról nem beszél, amiről kellene, hogy beszéljen, akkor ebből vigye el az üzenetet saját magának, de ha úgy ítéli meg, hogy ez a cég, ez arról kommunikál, ami egyébként pontosan az alaptevékenysége, és azt látom, hogy abban próbál termékekkel kijönni, még akár attól sem riad vissza, hogy bizonyos dolgokra nemet mondjon, tehát lemond a bevétel vagy a profitnak egy részéről, mert azt mondja, hogy ahhoz nem kívánja már a nevét adni, akkor szerintem az mindenképpen növeli a hitelességet, de hát ezt mindenki döntse el saját maga.
Tehát így lényegében ki is lehet szűrni az úgynevezett greenwashingot, ami pont a 2000 ezelőtti adásunknak az egy a fő témája volt.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy nyilván ahhoz, hogy valaki átlásson a marketing üzeneteken, abban azért energiát kell fektetni.
Ezzel egyetértünk, igen.
De hogyha valaki hajlandó ezt az energiát befektetni, hajlandó megnézni, hogy egyáltalán van-e fenntarthatósági jelentés, és abban milyen témákról beszélnek, vagy egyáltalán a közösségi média felületeken az adott cég miről beszél, vagy sajtó megjelenésekben az adott cég miről beszél, azon, tehát szerintem ott a józan és segítségével azért gyorsan át lehet látni a szitán.
Ez nagyon jó az, amit mondtál, hogy mindig meg kell kérdezni, hogy annak a cégnek, aki kommunikál bármit is, annak ez az alaptevékenysége vagy sem. És ezzel nem akarom alásni a CSR tevékenységeknek az összesét, mert annak is vannak pozitív hozadékai, abszolút, meg arra is beszéljünk majd egy kicsit, de hogy tényleg ezt a kérdést mindig feltenni magunknak, hogy ez valóban egy olyan dolog, ami a cég nagy kibocsátásának a legnagyobb részére hatással van, vagy sem? Vagy csak egy...
Így van, én azt szoktam mondani,
egy jó sztori.
Hogy azt akartam mondani, hogy ha azt látjuk, hogy mondjuk tényleg mindig az autógyáros példát, hogyha hozom, mondjuk arról kommunikálnak a legtöbbet, hogy lefestették az óvoda kerítését, ami egyébként egy tök szuper dolog, és semmi baj nincs vele, de valószínűleg nem ezen keresztül tudják a legtöbbet tenni a környezeti és társadalmi fenntarthatóságért, akkor ezen a szitán azért igyekezzünk átlátni, hogy nekik nem erről kellene beszélni, még ha ezt meg is említik, mert miért ne említenék meg, de az a fontos, hogy tényleg mindig azt nézzük, hogy mi az alaptevékenység, és abban ők mit tesznek.
Említett az előbb, hogy olyan szituáció is akadhat, hogy egy cég, vagy akár egy bank egy olyan döntést hoz, ami a környezetet védi, óvja, vagy legalábbis nem károsítja, de profit szempontból nem biztos, hogy annyira előnyös. És anélkül, hogy nagyon nagy kulisszatitkokat árulnál el, ilyen helyzetbe te kerültél például, vagy ilyen helyzet előállt a KNTH-nál, hogy akár elől egy vita kerekedett, hogy ebben az helyzetben hogyan döntsünk?
Ez napi szinten van ilyen vitánk. Ugye ez alapvetően ott jön be, hogy ugye van egy finanszírozási üzletpolitikánk, ahol ez egy belső dokumentum, ennek bizonyos részei vagy kivonatai nyilvánosak, de nyilvánvalóan ennek a részleteiben ez a belsős kollégáknak ismert, és ugye ebben van ennek a policy-nek, vagy üzletpolitikának egy fenntarthatósági, elég jelentős alszabályozása, ahol azt mondjuk, hogy egészen egyszerűen vannak olyan tevékenységek, amiket mi nem tudunk finanszírozni a továbbiakban, vagy már az eddigiekben sem finanszíroztunk. Mondom például ilyet, mondjuk a dohányipar, aminek azt mondjuk, hogy társadalmi szempontból mi nem tudunk egyetérteni a dohányiparnak a törekvéseivel. Értjük, hogy ez legális, értjük, hogy erre van egy társadalmi igény, de mi ehhez...
De nem asszisztáltunk.
Így van, de mi ehhez nem szeretnénk a nevünket adni, és ez már jó pár éve így van, sem a gyártáshoz, sem a kereskedelemhez. Ha mondjuk egy környezeti szempontot mondjak, akkor van egy olyan policy-nk, ahol azt mondjuk, hogy semmilyen olyan cégcsoportot mi nem finanszírozunk, akinek van szénnel kapcsolatos tevékenysége, ha csak nem, azt mondta, hogy 2030-ig ő kivonul ebből a szénnel kapcsolatos tevékenységből, tehát nem arról van szó, hogy itt most akkor azonnal bárki függessze fel, vagy hogy mi akkor azonnal lehetetlen helyzetbe hozunk esetleg ezzel a cégeket, hanem már évek óta ezt kommunikáljuk, hogy 2030-ra egy úgynevezett exit stratégia az, amit várunk mondjuk a szénnel kapcsolatosan. Vagy hogy mondjuk ne csak mindig ez a globális felmelegedéses téma legyen, mondjuk biodiverzitással kapcsolatos politikáink is vannak, ahol például azt mondjuk, hogy ha egy cég mondjuk halászati termékekkel kereskedik, akkor azt nézzük, hogy megvannak-e neki azok a megfelelő bizonyítványai, hogy ő egy fenntartható forrásból származó hallal kereskedik, vagy egy fenntartható erdőgazdálkodásból származó faanyaggal kereskedik. Tehát ezeket vizsgáljuk, ezeket a szempontrendszereket ezeknél a cégeknél. És nyilvánvalóan nem az a szempontunk, hogy ezzel bármilyen céget nehéz helyzetbe hozzunk, vagy mi magunknak is nyilvánvalóan a piaci részesedésünket jelentősen csökkentsük. Tehát azért itt mindig van, amikor egy ilyen valamilyen visszásságot, vagy valamilyen helytelen gazdálkodást feltárunk, ennek mindig azért adunk akár több évet is, hogy ezek megszűnjenek, és előre bocsátjuk, hogy ha ez nem szűnik meg, akkor ebben és ebben az évben én ki fogok szállni a finanszírozásából ennek az adott cégnek mondjuk. És hát nyilván itt bejön az, hogy akkor lemondunk a profitról, sőt, hát ugye még ha visszább megyek, ugye a beszélgetés elején említettem ugye ezeket a párizsi egyezményhez igazodó célokat, tehát az is erről szól, hogy amikor azt mondom, hogy minél több megújulót és minél kevesebb fosszilis szeretnénk finanszírozni, hogy akkor amikor bejön egy fosszilis energiaprojekt, az mérlegelnünk kell, hogyha azt a projektet mi aláírjuk, abba belemegyünk mondjuk 10 évre, akkor azzal együtt mi még tudjuk-e a párizsi egyezményes céljainkat teljesíteni, vagy az már nem fér bele, és akkor azt már nem tudjuk bevállalni, akár ilyen fenntarthatósági okok miatt. És ugye itt nagyon nehéz, ezekre szoktam mondani, hogy ebből azért szokott egy-két ajtócsapkodás lenni nálunk házon belül, mert szerintem ennek az egész ESG-nek és fenntarthatósági üzleti vonulatnak ez a része, ami még nem kiforrott, hogy ugye ez hogyan fér össze, hát egyáltalán a növekedéssel, ha ilyen nagyon filozofikus akarok lenni, meg hát kicsit szűkebben értelmezve a profitabilitással, hogy mikor fontosabb a fenntarthatóság, mikor fontosabb a profitabilitás. Én nem hiszem, hogy bárki olyan bankra akarná bízni a pénzét, aki feláldozza a profitabilitását teljes mértékben a fenntarthatóság oldalán, mert akkor majd egy idő után elbizonytalanodik, hogy visszakapja-e a pénzét, vagy kellő pénze lesz-e a banknak arra, hogy megfelelő innovációkat hajtson végre. A másik véglet meg, hogy szerintem olyat sem nagyon szeretne senki, amire azt mondja, hogy hát ez a bank ez bármit megfinanszíroz, amiből egy kis esély van rá, hogy pénzt tud rajta keresni, és semmiféle etikai normákat nem érvényesít a jogszabályokon túl, mert azért azt mindig hozzáteszem, hogy nyilván a jogszabályok is tiltanak nagyon sok mindent, de azért a jogszabályokon túl még vannak olyan erkölcsi és etikai normák, amiket elvárnak, én azt gondolom, implicit módon az ügyfelek vagy a befektetők a bankoktól. Tehát az igazság az valahol nyilván a kettő között van, hogy azért fontos a profitabilitás, és nyilvánvalóan a fenntarthatósági célok nem írják felül a profitabilitási célokat az esetek többségében, de vannak olyan esetek, és talán itt akkor a legsúlyosabb esetek, amiket például említettem, ahol azt mondjuk, hogy ott bizony lemondunk akár a profitabilitás egy kis részéről.
Hát ez egyébként egy nagyon izgalmas filozófiai külön podcast lehetne, és szerintem nagyon jól behoztad, mert én mindig azt mondom, hogy mivel közgazdász vagyok, hogy azért nem felejthetjük el azt, hogy valahogy ezeknek a cégeknek tovább is működnie kell. Nyilván az lenne a legideálisabb, hogy egy olyan világban élnénk, hogyha mindenki megelégedve azzal a nullával, ami a működést finanszírozná, és nem kellene folyamatosan növekedni, és pluszt folyamatosan termelni, hogy ki tudjuk fizetni osztalékba, de azért ettől picit messze vagyunk még szerintem, és ez egy közös tanulási folyamat, hogy egyáltalán eljussunk oda, hogy ezeket a környezeti társadalmi célokat tudjuk egyensúlyozni a profitabilitással, ahogy te mondtad.
Így van, ugye ez az egész ESG valahol ugye erről ennek az egyik első kezdeménye, én azt gondolom, hogy ugye a cégeket, a nagyvállalatokat már ne csak a profitabilitásuk alapján ítéljük meg, hanem hogyha kellően transzparenssé válik ez egy auditált, standardizált jelentésben, akkor hasonlítsuk össze a cégeket környezeti, társadalmi hatás szempontjából is a pénzügyi sikerességük mellett, és aztán majd egy idő után minden stakeholder el tudja dönteni, hogy melyik cég számára az értékesebb. Ugye tulajdonképpen ezek az externáliák, amiket ugye externáliának hívunk, ugye környezeti társadalmi hatások, ezek nincsenek ma igazán beépülve a vállalatoknak az
hát igen,
értékelési...
Hát igen, ez az externáliák internalizálása igazából, ami most zajlik.
Igen, ami most zajlik, és ami szerintem nagyon az út elején vagyunk ebben, hiszen a fenntarthatósági jelentéstétellel kapcsolatban is mindig addig jutunk, hogy jelentést kell csinálni, mikor kell csinálni, kinek kell csinálni, hogy lesz az megcsinálva, ki fogja auditálni, stb. De hát nem ez a lényeg, tehát valójában a lényeg az, hogy ki mihez fog kezdeni az adatokkal, amik a fenntarthatósági jelentésekben vannak. Szerintem ezt ma még sokkal kevésbé látjuk, és nyilván látjuk azt is, hogy a rövidtávú gazdasági, geopolitikai érdekek felül is írják gyorsan ezeket az ilyen típusú elköteleződéseket. Én mindig azt mondom, hogy ettől sem kell kétségbe esni, ez egy evolúció, és el kell fogadni, hogy egyébként a pénzügyi jelentések sem 3 év alatt alakultak ki, hanem, hát nem tudom pontosan, de szerintem legalább 100 alatt, és ha 100 év nem is kell majd a fenntarthatósági jelentéseknek, de 3 év biztosan nem lesz elég, hogy ez egy profi rendszer legyen, és profi működést generáljon.
Hát 100 évünk biztos, hogy nincsen, de ami valahol jó hír, de hát sajnos ugye azért, mert olyan állapotok vannak a bolygón, hogy muszáj gyorsabban haladnunk, és én is azt gondolom, hogy abszolút az elején járunk, de én mindig azt mondom, hogy nagyon örülök annak, hogy legalább elindult, és van egy ilyen standardizált rendszer, vagy legalábbis kialakulóban van egy olyan standardizált rendszer, aminek köszönhetően majd egyébként a fogyasztók is tudnak megfelelő döntéseket hozni, és remélhetőleg azokat a cégeket fogják választani, és azok fognak fennmaradni hosszú távon, amik nem csak profitabilitás, hanem környezeti meg társadalmi szempontból is helytállóak.
Igen, mindenféleképpen ez a cél. És amikor tényleg azt látjuk, hogy sok a zaj az ESG körül, sok kritikát kap ez az egész, hogy ez nem kiforrott, nincs még kellő mennyiségű adat, nem jók a módszertanok, túl sok a becslés ebben az egészben, kevés a szakember. Én mindig azt mondom, ez minden kritika igaz, amit kap ez az üzleti tudományák, hogyha lehet ezt így fogalmazni, de nem hiszem, hogy sokkal többet várhatunk egy olyan területtől, ami tényleg pár évvel ezelőtt került be a figyelemnek a fókuszába, és hát ráadásul társadalmilag is van némi ellenszele is, mert ugye sokszor egyébként meg a hatékonysága ellen megy a cégeknek, legalábbis rövid távon, tehát hogy nem egyszerű ez a terület, és látni kell, hogy évről évre van benne fejlődés, de van még hova fejlődni.
Nem szeretném, hogyha a hallgatók és nézők hiányérzettel mennének el az adás után, szóval kicsit a harmadik lábról, tehát a CSR-ról, a Corporate Social Responsibility-ről, azaz a társadalmi felelősségvállalásról is beszéljünk, akár a ti példátokon keresztül, hogy ti foglalkoztok ezzel is nyilván, de hogyan tudjátok ezt úgy egyensúlyozni, hogy azért ez ne ilyen social washing legyen, úgymond, hanem tényleg ez is amennyire lehet kapcsolódjon ahhoz, amivel ti foglalkoztok a mindennapokban.
Igen, ez a harmadik láb is nagyon jó, hogy behoztad. Ugye ez azért fontos, hogy legyen a nagyvállalatoknak ezzel kapcsolatos tevékenysége is, hogy ráirányítsa a figyelmet a témára, mert sokszor ezek izgalmasabbak, színesebbek, könnyebben lehet ezekkel azonosulni, ezekkel a CSR programokkal az átlag polgárnak, fogyasztónak.
Mint a zöld jelzálog hitellel.
Mint a zöld jelzálog hitellel, amit mindig elmondom, hogy valószínűleg egyébként az átlagembernek az energiahatékonyság az egy uncsi téma.
Pedig az a legnagyobb terület, amivel hatásra tudunk venni az ökológiai lábnyomunkra.
Így van, ennek ellenére azt szoktam mondani, hogy az energiahatékonyság nem izgalmas.
Még nem szexi.
Így van, nem szexi. Úgyhogy éppen ezért is kellenek olyan CSR programok, amik segítenek felerősíteni ezeket az üzeneteket. Egyrészt nekünk a cégen belül is, a dolgozóink irányába is segítenek elvinni az üzenetet, és a természetesen házon kívülre is segítenek egy természeti vagy társadalmi igazságtalanságra, vagy aránytalanságra felhívni a figyelmet. Úgyhogy nagyon fontosak a CSR programok. Az egyik kedves ilyen program most számomra, amit 2024-ben indított bankunk, a K&H életre valók program, ahol egy társadalmi problémára hívjuk fel a figyelmet. Ugye az állami gondozásban nevelkedő fiataloknak a problémájára. Ugye látni kell, hogy több mint 20 000 fiatal van Magyarországon, aki állami gondozásban nevelkedik, és ezeknek a fiataloknak próbálunk segítséget nyújtani azzal, hogy maximum 1 millió forintra pályázhatnak fejenként, és ebből az 1 millió forintból valamilyen képzési programot tudnak megvalósítani a saját maguk fejlődése érdekében, legyen az akár egy szakmai tanfolyam, vagy legyen az akár egy jogosítványnak a megszerzése. Már több mint 200-an pályáztak egyébként erre a programra, és már több mint 80 fiatal ki is lett választva, aki várhatóan részesülni fog ebből a programból, de a végleges eredményhirdetés az még nem történt meg, úgyhogy többet nem is tudok erről a részéről
elmondani. De ez egy nagyon szép program.
De ez egy olyan program, amin keresztül tényleg egy társadalmi problémára fel tudjuk hívni a figyelmet, fel tudjuk ezt erősíteni, és ezen keresztül szélesebb rétegekhez el tudjuk juttatni ezt a fajta üzenetet, hogy akinek még rajtunk kívül van lehetősége, az akár támogassa ezeket a törekvéseket, jelen esetben például az SOS gyermekfalvakat.
Levente, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is a meghívást.
A nézőknek és hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok! A műsor támogatója a K&H Bank, a fenntarthatóság és a zöld finanszírozás szakértője.